Jó estét kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, ez itt a nap vendége, és nem csak a rádió, hanem YouTube-on is követhetnek minket, és ezúttal a vendégünk Demko Attila, Matthias Corvinus Kollégium biztonságpolitikai szakértője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Nem gondoltam volna, hogy ebben a témában fogunk beszélgetni mondjuk egy-két héttel ezelőtt, valószínűleg senki sem, hogy újra fellángol majd az izraeli-palesztin háború, és hát minden eddiginél brutálisabb formában. Nagyon úgy tűnik, hogy 24 órát adtak a gázai övezet kiürítésére az izraeli hadsereg részéről, utána bemennek a gázai övezetbe, még egyfajta ilyen evakuációs zónát is kijelöltek a gázai övezetben lakóknak. Maga az ENSZ is azt mondta, hogy 24 óra alatt lehetetlen szerintük több százezer ember evakuálását megoldani. Mire készülhetnek az izraeliek, hogyha ilyen szinten szeretnék a civil lakosságot, azt nem mondom, hogy biztonságba tudni, de legalább egy jelentős részüket?
Ugye itt 1,1 millió emberről van szó, ez az övezetnek a észak-keleti része, vagy inkább keleti része, tehát ami közelebb esik Izraelhez. Ez a rész fenyegeti nyilván jobban Askelon és Asdod városát, Szderotot, amit folyamatosan rakétáz a Hamasz. Tehát érthető, hogy onnan mennek be, valószínűleg lesznek támadások délről is, meg a tengerről is. Nyilván nem egy vektorról fognak csak bemenni. Izrael abszolút elszánta magát, hogy megpróbálja felszámolni a Hamaszt. Szerintem teljes szervezet felszámolás az egy lehetetlen küldetés, hiszen bár a lakosságnak csak egy része támogatja, de azért nem csak a harcosok a Hamasz, hanem bizony azért vannak szimpatizások tömegei is, akiket kiszűrni lehetetlen, és minden egyes ilyen háborús fellángolás, akárhogy is nézzük, vezetni fog, mert már vezetett ártatlan áldozatokhoz Gázában is, ami ugye a következő generációnak lesz inspiráció. Tehát ilyen értelemben ez egy ördögi kör, az izraeli hadművelet valószínűleg nagyon kemény lesz, nagyon sok Hamasz harcost fognak megölni, de teljesen nem lehet ezt kiirtani. Amire készülnek, nézze, tehát ezeket nem kötik az orrunkra. Én azt gondolom, hogy az izraelieknek érdeke, hogy minél kevesebb legyen a civil halott, hiszen azért Izrael reputációját rongálja minden egyes olyan esemény, amikor civilek is halnak meg, és mondom, egy ilyen sűrű lakott területen ez a magyar belvárosnak a sűrűsége itt a lakosságszám. Ugye egy Budapestnél kisebb területen él több mint 2 millió ember. Budapesten 525 négyzetkilométeren élünk 1,67 millióan, itt 300x négyzetkilométeren több mint 2 millióan. Tehát el tudjuk képzelni a sűrűséget. Ráadásul azért vannak egyébként mezőgazdasági része is az övezetnek, tehát a menekültáborok, meg a városok, mert ugye ez nem egy város, tehát Gáza nem egy város. A városok még sűrűbben lakottak, tehát itt nem is ez a 6000 per négyzetkilométer, hanem valószínűleg felette van. Tehát nyilván azt akarják, hogy minél kevesebben legyenek ott, minél kevesebb lakosság van, annál könnyebb kiszűrni a harcosokat, illetve annál könnyebb megsemmisíteni egy épületet. Mert hogyha benne van 50 gyerek, és úgy semmisítik meg, azért az visszaszállhat Izraelre, vissza is száll. Bár egyébként szerintem, ha Izrael teljesen el tudná kerülni a civil áldozatokat, akkor is az Arab utca, teljesen mindegy, akkor se le értékelni Izrael fair módon ebben, hogy tényleg megpróbálkoztak elkerülni, akkor is arra koncentrálnának, hogy mi az izraeli bűn. Teljesen ketté vált ennek az értelmezése, tehát a harmadik világ, az arab világ, de a harmadik világ is az inkább ugye a Hamasz, illetve a palesztinoknak a 100%-os támogatója, a nyugati világ meg inkább Izrael támogatója, tehát itt is szakadt ketté a világ, amit a részben már az orosz-ukrán háború kapcsán is láttunk, és nem a nyugati világ egyébként a többség az értelmezésében.
Mi az, ami egyébként izraeli szempontból a behatolásnak a nehézségét okozhatja? Itt alagútrendszerekről beszélnek. Nyilván a hamaszosok rengeteg fegyverrel rendelkezhetnek, de fenyegetőznek is, hogy rengeteg fegyverük van. Lehet-e csapda, mondjuk egy izraeli szárazföldi támadás kerülhet-e csapdába, hogyha bemegy erre a területre, ha tényleg annyira készülnek a Hamasz harcosai? Tehát mondjuk előkészített alagutak, robbanó szerkezetekkel, olyan nem várt taktika, amire mondjuk az izraeli hadsereg nem számít.
Biztos, hogy lesznek ilyenek. Tehát Hamasz, hogyha a felkészülés olyan a védelemre, mint amilyen a támadásra volt, akkor sajnos egy nagyon véres, nagyon hosszú és rengeteg elezettel járó háború előtt állunk, hiszen a Hamasz rendkívül jól készült fel támadásra. Tehát a kivitelezés szempontjából azért ez szinte tökéletes volt, ahogy ezt az időpontválasztás, technológia, hogy áttörték az izraeli védelmet, drónok alkalmazása, valószínűleg maga a Hamas hírszerzése is pontosan tudta azonosítani, hogy hol, például hol lakik egy izraeli parancsnok egy adott kibucon belül. Valószínűleg tudták a címet, tehát nem véletlenül találták meg. Tehát ilyen értelemben mind a Hamas hírszerzése, mind a katonai felkészülés, mind a kiképzés az sajnos szintet ugrott. Ha ez védelemben is megmutatkozik, és alaposan végig gondolták, hogy melyek azok a vektorok, amelyeken keresztül az izraeliek támadhatnak, és ott akár csapdák is lehetnek. Tehát gondoljuk azt el, hogy mondjuk az izraeliek kapnak egy fülest, mert a Hamas azonosította például, de nem vette le a képből mondjuk az egyik izraeli ügynököt, aki a Hamas soraiban van, hogy itt van elrejtve 10 fogoly, és nem 10 fogoly várja ott az épületbe őket, hanem 500 kiló robbanóanyag. Tehát ezeket hogy lehet kiszűrni? Nagyon nehéz helyzetben vannak az izraeliek, ugyanúgy, tehát hogyha még ha fel is robbantják az épületeket, a romok között rengeteg rejtőzési lehetőség van. Most, ahogy el tudjuk képzelni, szerintem a Stalingrád című filmet képzeljük magunk elé. Mesterlövészek, aknák és egyéb csapdák, és ezeken kell keresztül hatolni az izraeli haderőnek. Ugye a páncélosok, harckocsik, páncélozott szállító harcjárművek nem tudnak úgy bemenni egy ilyen övezetbe, ahogy mondjuk nyílt színen tudnának előre törni, hiszen rengeteg orosz eredetű, tehát például a Kornet, ez egy hatásos rakéta, ezek kilövik a Merkavát is. Ugye láttuk a drónok bevetését, nagyon-nagyon nehéz lesz ez katonai szempontból Izraelnek, és politikai szempontból még nehezebb.
Vegyük azt az alapesetet, hogy mondjuk a gázai övezetbe bemegy az izraeli hadsereg, és elkezdődik valamiféle nagyon komoly küzdelem. Van-e bármi esély arra, hogy ebbe bárki beleavatkozik más arab állam részéről? Itt azért már csütörtök is voltak oda-visszaállítólag tüzérséglövések Szíriával, volt meg nem erősítetten, de a Damaszkusz, illetve az Aleppói repülőtér ellen is légitámadás. Ez mondjuk abban az értelemben nem lóg ki a sorból, hogy korábban is volt el nem ismerten néha pár havont egy-egy ilyen izraeli légitámadás, de most ez újra megismétlődött, szóval nem félő-e az, hogy előbb-utóbb akár Irán nem bevallottam, vagy más eszközökkel, de beavatkozik ebbe a konfliktusba, vagy bepróbál avatkozni?
Állami szereplő úgy nem fog beavatkozni, hogy maga a szír állam, vagy a libanoni állam hadat üzen, vagy egyáltalán fölvonul a határ. A szír hadsereg nincs abban az állapotban. Egy polgárháborúban szétvert ország, az ország teljes területét sem uralja a rezsim, tehát szerintem Assad elnök nem öngyilkos típus. Hamas, ugye azért Hamas tagjainak a nagy része meg fog halni, ezért szerintem a szírvezetés nem akar meghalni. Tehát teljesen nyíltan biztos, hogy nem mennek be a háborúban, nincs is az erejük meg hozzá, meg szerintem az oroszok se szeretnék, meg még az irániak se, mert az izraeli hadsereg akkor bizony be tud menni. Légicsapásokat folyamatosan hajtanak végre. Miért? Mert Szíria az az ugró pad, amin keresztül bemegy az iráni fegyver a Hezbollahhoz, meg az iráni tanácsadó, repülőterek, közutak nyilván ezért tudnak raktárak, ezért célpontok időről időre az izraeliek számára. Az izraeliek nem passzióból rongálják az szír infrastruktúrát, hanem azért, mert a szír infrastruktúrát használja Irán. Tehát azért az izraeliek racionális emberek. Miért dobnának le, miért veszélyeztetnék azért a vadászgépeiket, miért dobnának le, iszonyat drága egyébként minden egyes ilyen támadás. Tehát miért költenének sok millió dollárt csak azért, hogy zaklassák a szíreket? Nem, itt Iránt támadják Szírián belül, de ettől Szíria, attól még, hogy Szíria engedi Iránt, hogy átvigye a fegyvereket, azért annyira nem nincs Irán alatt, tehát nem tud parancsot adni Teherán, Damaszkusznak, hogy akkor most támad meg Izraelt. És szerintem még a Hezbollahnál se ennyire egyszerű, hogy a Teheránban felkapják a telefont, hogy akkor figyelj Hezbollah, akkor most támadsz. De nyilván lehet egy olyan helyzet, tehát annyira durva a gázai helyzet, meg olyan erkölcsi egyéb nyomás van az arab utcáról, a Hezbollahra, meg másra, hogy beavatkoznak. Ami eddig folyt, az ilyen csipkelődés ahhoz képest, hogy a Hezbollah mire képes, meg ahhoz képest, hogy az izraeliek mire képesek. De egy Libanon is, mint állam. Ha Libanon, mint állam beavatkozna, ugye esély sincs, de hogyha Hezbollah is beavatkozik, a libanoni állam ott fogja szétverni az izraeli légierő. Tehát az izraeli légierő, meg az izraeli haderő kapacitása az nem hasonlítható libanonihez képest. Tehát ez nem egy orosz-ukrán konfliktus, tehát ez...
Jóval kiegyenlített lennebbek az erőviszonyok.
Persze, tehát a Hezbollah erős nyilván, de olyan légvédelme nincs, amivel meg tudná akadályozni, hogy Beirutnak mondjuk az infrastruktúrája ne semmisüljön meg. És az izraeliek nem csak a Hezbollahot fogják támadni, hanem azt mondják, hogy kérem, ez libanoni területről jön, ezért az egész libanoni állam felelős. Ez történt 2006-ban is, hogy nem csak a Hezbollahot támadták, és persze ez kegyetlennek tűnhet, hiszen a Hezbollah az nem az libanoni kormány, de hatásos, mert a libanoni társadalom egy jelentős része bizony nagyon is a Hezbollah ellen van. Pont azért, mert 2006-ban is belerángatták őket egy háborúba, amiért az egész ország fizetett. Tehát én nem látom Libanon se. Ugye ott van Egyiptom, Európában sokat kritizáljuk az egyiptomi rendszert, nyilván nem egy tündöklő demokrácia, de Izraellel korrekt viszony van, illetve magával, Európával is korrekt viszonyban van, tehát lábon tudjuk lőni magunkat, mert mondjuk amikor demokrácia lett Egyiptomban, akkor a muszlim testvériség nyerte meg a választásokat. Akik, hát lássuk be, a végletnek a túloldala ahhoz képest, amit mi a demokráciáról gondolunk. Még a katonai kormányzat valamilyen szinten egybe tudja tartani Egyiptomot, és nem fog Izrael ellen menni. Az egyiptomi utca, a lakosság az rendkívül Izrael ellenes. Ha demokrácia lenne, még az is lehet, hogy az Egyiptom is támadna, mert gyűlölik Izraelt. Ugye azt láttuk, az első reakció az volt, hogy egy rendőr agyonlőtt két izraeli turistát, meg a túravezetőjüket, aki egyiptomi volt. Aki jár Egyiptomba és beszélget egyiptomiakkal, hát ott azért elég erőteljes az izrael ellenesség, de ezt a kormány vissza tudja fogni, tehát Egyiptom megint csak nem fog belépni a háborúba. Mi van még? Jordánia. A Jordán utca is erőteljesen izrael ellenes, de a király nem. És a jordánok pontosan tudják egyébként, hogy esélytelenek szintén Izrael ellen. Tehát Izrael ellen környező államoknak, mondjuk Egyiptom az egyetlen egy kivétel, az egyiptomi hadsereg nagyon komoly haderő, és részben nyugati felszereltségű haderő. Nyilván nem kapták meg azt a szintet, amit az izraeliek megkaptak, meg a kiképzés se olyan szintű. Azért az amerikaiak arra vigyáznak, hogy Izraelnek legyen egy minőségi előnye, de nagy az egyiptomi hadsereg, de Egyiptom kivételével hagyományos fenyegetést Izraelre nem tud egyik szomszéd se, vagy hagyományosan nem tudja fenyegetni úgy, hogy Izraelnek az életéért kelljen küzdeni. A Hezbollah azt tudja megtenni, hogy gyakorlatilag az izraeli lakosságot terrorizálja, meg az izraeli ipart, meg az izraeli reptereket fogja le, illetve hogyha behatol az izraeli haderő, akkor nagy veszteséget tud rám érni. De ennyi, tehát Izraelnek a léte nincs veszélyben, úgy, ahogy mondjuk 50 éve veszélybe volt, tehát ezek az arab országok nem képesek Izraelt megsemmisíteni, viszont Izraelnek a csapda helyzet az, hogy ha nem reagál elég erőteljesen, akkor ez egy óriási Hamas győzelem, ha meg túl erőteljesen reagál, akkor Izrael szigetelődik el pont azokban az arab államokban is még jobban, ahol egyébként lenne a kiegyezésre, akik már kiegyeztek Izrael, vagy lenne a kiegyezésre lehetőség, mondjuk Szaúd-Arábia. Tehát ilyen értelemben a Hamas valószínűleg győzni fog, hogy azt elérik, hogy az Izrael elleni gyűlölet az felerősödjön, és Izrael ne tudja, meg a nyugati világ, amit akartunk, ugye, hogy itt békés viszonyokat teremtsünk, és hát ha az, hogy az izrael és az arab államok megállapodnak, az majd hozzávezethet hosszabb távon az izraeli-palesztin békéhez is, és akkor rendezhető a térségnek ez a sok évtizedes, hát már három generációs vérzősebe. Tehát ilyen értelemben sót szórtak a sebbe, és a béke sokkal távolabb van, mint valaha. Valaha legalábbis a 90-es évekre indult az a béke folyamat, na most annak vége.
Mi történik akkor, hogyha bármiféle bizonyíték van arra, hogy iráni beavatkozás volt, magyarán az iráni titkosszolgálat segített, akár mondjuk Oroszország a Wagner révén kiképzéssel segítette a Hamas harcosokat, de azért volt arról sejtetés, hogy az, hogy az izraeli titkosszolgálat nem tudta ennek az akciónak a készülődését időben felfedni, az felvet bizonyos kérdéseket, hogy valakik nagyon-nagyon komoly segítséget adtak arra, hogy ezt tudják fedezni. Ilyen esetben persze nem szomszédos államok, de Irán és Izrael között nem törhet ki komolyabb konfliktus?
Majd beszélek Iránról és Izraelről is, csak hagyj reagáljak a Wagnerre egyik oldalon, meg azokra a hírekre, hogy úgymond Ukrajna adott fegyvert el a Hamasznak. Tehát ez mind a kettő szerintem inkább a politikai kommunikáció és a PR vagy a propaganda terepe. Nem kell a Wagner ahhoz. A Hezbollah is nagyon jó, meg az irániak is nagyon jók az ilyen típusú hadviselésből, hogy a Hamasz kiképezzék. És azért a Hamasz is tanul. Tehát szerintem ne vonjunk le a Hamasz teljesítmény ilyen értelemben, tehát most objektívak legyünk. Az egy teljesítmény, hogy ezt végrehajtották. Tehát nem csak izraeli hibák vannak, ezt elejétől kezdve mondom, hanem a Hamasz is tanult. Tehát ez kettőn áll a vásár. Az izraeliek nyilván elaludtak, a hübrisznek azért van, tehát nagyon magabiztosak voltak. A Hamasz meg tanult, és nagyon végrehajtotta azt, amit végre kellett hajtani egy ilyen támadás. Tehát alapvetően az utolsó részletek nagyon ütőleg kidolgozták, hogy hogy mennek át az izraeli védelmi rendszeren, milyen csapásokat, milyen sorrendbe hajtanak végre. Tehát egész elképesztő nézni a videókat, hogyha ezt ezt végig gondoljuk, hogy ez mi kellett ahhoz, hogy az izraeli védelmén így áttörjenek, akkor ez egy hatalmas katonai teljesítmény a Hamas részéről, de ehhez nem kell a Wagner. Tehát a Wagner belekeverjük, meg az esetleg a nyugati fegyvereket, amit úgymond Ukrajna adott át, akkor belemegyünk egy ilyen orosz-ukrán propaganda háborúba, aminek szerintem értelme nincsen, kivéve azoknak, akiknek ez a fixációja, hogy ezzel töltenek, hogy vagy Oroszország a gonoszok gonosza, vagy Ukrajna a gonoszok gonosza. Tehát nem minden mögött az oroszok meg az ukránok állnak, ami a világban rossz. Most Iránról beszéljünk. Irán nyilván egy nagyon komoly tényező a térségben. Itt megint az a kérdés, ugye lehet egy olyan olvasata az egésznek, hogy ezt Hamas eldöntötte, persze kapott előtte iráni segítséget, de alapvetően a Hamas döntése. És akkor ez egy egyszintű konfliktus, azon a szinten ugye Izrael van, és Hamas, és ez a Hamas és Izrael háborúja. Jó. És akkor van az, amit örök kérdezett, hogy van egy második szint, ugye mögött egy szint Irán. És akkor Irán már egy proxy támogató lenne, tehát az Iránnak kvázi a proxy háborúja Izrael, és Izrael keresztül a nyugat ellen. Tehát voltak éppen Irán és az Egyesült Államok, vagy Irán és a nyugat háborúja, ugyanis Irán célja nyilván, ezt teljesen nyíltan kimondják, a nyugatnak a elűzése a Közel-Keletről, a Perzsőből, illetve hát Izrael felszámolása. És akkor ilyen szinten ez egy iráni proxy háború Izrael és a nyugat ellen, illetve a nyugat támogatásával Izrael mögött meg ott áll a nyugat, tehát a két kvázi tömb, vagy Irán a nyugattal szemben. És lehet, még arról is beszélnek, hogy van egy harmadik szint. Nyilván én is írtam ilyet, hogy fantáziával, írói fantáziával közelítjük meg, akkor lehet még egy harmadik szint, és semmiféle bizonyíték nincs rá, hogy valaki áll még Irán mögött is. Nyilván akinek orosz fixáció van, az Oroszországot fogja mondani, de az igazi nagyhatalom a térségben, szuperhatalom, az Egyesült Államok mellett Kína. Tehát, hogyha mondjuk Izrael most vereséget szenved és meggyengül, és Irán nyer, akkor az oroszoknak meg a kínaiaknak jó. Tehát ilyen értemben lehet akár három szint is a háborúban, nem tudjuk. Az amerikaiak most azt mondják, hogy nem Irán. Most az lehet, hogy nincs információ, de az, hogy ennyire viszonylag határozottan mondják, hogy nem, ez azt akarják, hogy nem akarják a kiszélesedését a konfliktusnak, még akkor is, hogyha esetleg van információ, hogy az irániak benne voltak. Tehát érti, amit az amerikai Egyesült Államok kommunikál, az nem feltétlenül a valóság. Az ugyanúgy igaz mindenkire, hanem valamit el akar érni, szerintem most a háttérbe folynak a tárgyalások, ha Irán tényleg benne volt, hogy akkor pontosan mit kérnek az irániak, meg mit kér a Hezbollah, hogy ne szálljanak be. Illetve a másik oldalon, hogy mi lesz a büntetés, ha beszálltok. Tehát ilyen értelemben biztos, hogy beszélgetnek, nem véletlenül mennek a két repülőgép hordozó már, most A10-es gépek telepítenek ugye az öbölbe. Tehát az amerikaiak rakják oda a tétjeiket az asztalra, az irániak is nyilván, ott vannak a kártyái Hezbollah, a Hezbollah a legerősebb kártyája, nyilván valamilyen szinten Szíria.
Gondolom a hormuzi szoros lezárása
adott esetben. Pontosan, a szorosok lezárása. Tehát mind a két félnek vannak kártyai, a kártyajátéknak a nagy részét nem látjuk, és azok az újságok se látják, akik azt gondoljuk, hogy nagyon bölcsek, mert ők is csak részleteket kapnak az állami szereplők részéről, amit éppen nagyon ritka az, hogy van egy olyan kiszivárogtatás, ami a valóságot kiteríti az asztalra úgy, hogy nem engedte meg valaki. Van ilyen, tehát nem ezt mondom, én nem láttam még ilyet, nem tudjuk, hogy Iránnak milyen a szerepe, de ha Irán beszáll, és akkor beszéljünk erről, meg a Hezbollah beszáll, akkor ez egy nagyon nagy háború lesz, globális következményekkel, mert akkor már az olajárra van hatással. Ha az olajár fölmegy, akkor az Oroszországnak egy ajándék. Ugye minden egyes dollár áremelkedés, az több milliárd dollár bevételt jelent az orosz költségvetésnek egy háború közepén. Kínának már nem olyan jó, mert ugye olajimportőr ország, de Szaudi-Arábiának megint csodálatos. Tehát ugye a szaudi rendszer az szinte csak az olajból él. Tehát ezek az olajárak, tehát hogyha megnézzük azt, hogy a szaudiak miért repülnek az oroszokkal alakzatban, akkor azért, mert az olajár emelkedése mind a kettőnek az érdeke. Tehát itt nem szerelemről van szó, bár a nyugatot mind a ketten utálják, tehát a szaudi rendszer is, meg az orosz rendszer is, tehát van egy ilyen szimpátia. Nagyon komplex a kép, ha ez így elszabadul, akkor a világgazdasági szintű következményei lehetnek az olaj miatt, mert ha a hormuzi szoros zárják, ha az iráni olaj kiesik, akkor egy eleve feszes piacról esik ki rengeteg olaj.
Itt folytatjuk Demko Attilával, a Matthias Corvinus Kollégium biztonságpolitikai szakértőjével a hírek után.